Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Úrunkat, Istenünket, 66. Zsoltárunkat énekeljük első és második versszakával. Énekeljük a dicséret, így kezdődik: Uram, a Te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Oh,
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint a szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 17. fejezetből, 17. fejezetnek 10-től 15-ig terjedő verseit olvasom. A testvérek még aznap éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak. Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek közülük, sőt a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokasságot. Akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig elvitték kísérői egészen Athénig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, ezért imádkozzunk, testvéreim. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert a te szavad nem emberi szó, a te kijelentésed nem emberi kijelentés, a te szavad igaz, megkérdőjelezhetetlen, és nem azért, mert nekünk tetszik vagy nem tetszik, hanem azért, mert a te lényedből, szeretetedből fakad. Akkor is igaz, amikor rendet vág a káoszban, akkor is igaz, amikor létrejön ez a világ, akkor is igaz, amikor az égboltra a csillagok, ma így mondanánk, hogy naprendszerek kerülnek, akkor is igaz, hogyha az ember elbukott. Akkor is igaz, mert a te kijelentésed testet öltött, fiadban eljött. Ezért mondtuk, add a te áldásodat kérünk az ige olvasóira, hallgatóira és megtartóira. Ma ez a legfőbb vágyunk. Legnagyobb kérésünk. Úgy is könyörgünk, és úgy is imádkozunk, mint ahogyan a zsoltáros, vagy mint ahogyan az éneknek írója, a kettő ugyanarról beszél, Uram, a te igéd legyen nekünk most szövétnek. Legyen nekünk most mécses és fákja, legyen pislákoló fény, amely a sötét zugokban megmutatja az igazit, és legyen olyan világosság, amely vezet, amely túlmutat a mi cipőnk orrán, lógó orrunkon, kérdéseinken, amely hozzád vezet. Bocsáss meg, Urunk, Istenünk, hogyha mi elrejtjük a mi lámpásunkat, mécsesünket, bocsáss meg, Urunk, hogyha olyanok vagyunk, mint a te igédben, hogy a vakok világtalanokat vezetnek, és észre sem vesszük, hogy előttünk milyen akadályok vannak. Bocsásd meg, Urunk, hogyha a saját erőnkben jobban bízunk, mint benned. Bocsásd meg, hogyha már nem is miénk a zsoltáros ének, te benned bíztunk elejétől fogva. Jöjj, kérjünk, hogy adj számunkra tükröt, bátorítást és vigasztalást, add, hogy értsük a te szavadat. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, 171. énekünket énekeljük, megáll az Istennek igéje. Kívánom hirdetni közöttetek szent lelkét segítségül hívva és várva, amely írva található a Krónikák második könyvében, a 18. fejezetben, a 4. verset olvasom. Kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor az Ószövetség igéjét olvassuk, és belekapcsolódunk a királyoknak az életében, mindennapjában, ír erről a Királyok könyve és a Krónikák könyve is egyértelműen, akkor arra leszünk figyelmesek, nagyobb vonalakat és nagyobb lépéseket érintve, hogy amikor Isten kijelenti önmagát az ő népe számára, és dicsőségét Salamon és Dávid királyságában, akkor mindvégig igaz marad az a szó, amely számomra is az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben fontossá vált, ahogyan szól a király az ő fiához, hogy tartsa meg az Úrnak minden parancsolatát, tartsa meg az Isten szövetségét, tartsa meg minden rendelkezését, mert akkor megállt téged az Úr, a te Istened, de nem rejti véka alá az áldásban ennek a határát sem, de hogyha elhagyod őt, fiam, végleg elhagy téged. Az egységes királyságnak nagy mondata ez, az Istenhez való hűség és az áldás összekapcsolódik, és a hűtlenség és a bűn is ilyen szoros összefüggésbe kerül. Az egységes királyság kora után azt olvassuk, nem fogom az egészet elmondani, pedig nagyon izgalmas része ehhez a Szentírásnak, hogy Salamon halálát, vagy Salamon öregségét követően egy belső viszály, trónviszály jelenik meg. Roboám és Jeroboám az ő hadvezére között. Roboám volt Salamon fia, Jeroboám pedig a hadvezére. És az ország, az egységes ország felgyorsítón ketté szakad, az északi ország részre és a déli királyságra, Benyámin és Judea vidékére, és ennek a történését olvassuk, ennek a déli, hiába mondjuk azt, hogy Izrael királyairól olvassunk, a déli királyságnak a történetét olvassuk. Ennek a belső tusáit, küzdelmeit, harcait, bukásait. És ami igénk a negyedik királyhoz vezet, Salamon uralkodását követően a déli ország részben, Jósafát királyról olvasunk, de ez egy olyan szakasz, ahol újra egységes az északi és a déli álláspont, és az északi és a déli szándék. Azt mondja a Szentírás, hogy Jósafátnak már nagy volt a gazdagsága, a dicsősége, amikor az északi királynak, Áhábnak lett a sógora. Áháb az északi király, az az időszak, amiben járunk most, hogy még jobban egy picit elhelyezzük, ahol Illés prófétáról olvasunk, de ő nem délen proféta, nem Jósafát királynál, hanem Áháb királynak a prófétája. És Áháb király azzal az ötlettel áll elő, hogy rendezzük a családi viszályokat, rendezzük a családi dolgokat, vonuljunk fel együtt Rámót Gileád ellen. Két önálló királyság, vonuljunk fel együtt az ellenséggel szemben. És ebben az összefüggésben hangzik ez az ige. Jósafát király magyarázza, együtt vannak Samária kapujában a két király, hogy jó, induljunk akkor, de előtte kérdezzétek meg az Úr igéjét. Kérdezzétek meg az Úr igéjét. Kérdezzétek meg azt, hogy mit mond az Isten. Kedves testvérek, az első nagy tanulsága ez az élethelyzet, ami itt a Szentírásban található, és itt a Szentírásban olvasható. Megkérdezni, mit mond az Úr igéje. Nagyon réges gondolkodásnak érezzük mi ezt. Sokszor jobban el tudnánk mi dönteni, jobban látjuk az összefüggéseket, jobban látjuk a határokat, jobban látjuk a dolgokat, mint ahogyan az Úr igéje. Túlságosan réges gondolkodás ez, hogy megkérdezni azt, amit az Úr igéje mond. Pedig az első konkrét felhívása a mai igének ez. Kérdezd meg, mit mond az Isten. Azért hoztam ezt az igét, és azért olvastuk a másik szakaszt a béreai gyülekezetből, a béreai történetből, mert ott pedig arról szól az esemény sorozat, hogy menekülnie kell Pálnak és Barnabásnak, megérkeznek Béreába, bemennek a zsinagógába, van egy kedves megjegyzés is, hogy ezek a zsinagógában sokkal kedvesebbek voltak, nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, és elkezdenek beszélni Pálhék, elkezdik hirdetni az evangéliumot, és akkor a béreaiak erre úgy válaszolnak, az a feleletük, ezt mondja Lukács itt az apostolok cselekedetéről ott könyvben, hogy ők pedig készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat. Azaz mit csináltak? Megkérdezték az Urat. A kettő itt ér egybe, és ennek a mai napnak gyakorlatilag ez a két nagy mondata lesz. Kérdezd meg az Isten igéjét. Kérdezd meg az Úr igéjét, kutasd az Úr igéjét. Ennek a mai napnak, ha csak ennyit elviszünk magunkkal, akkor azt gondolom, hogy már fontos tanulsággal lehetünk a következő hétre. Miért? Amikor pünkösdi szolgálatokra készültünk, és a pünkösdi szolgálatok alatt egyik helyről a másik helyre autóztunk, bekapcsolva volt a rádió, és a pünkösdöt mindig összefüggésbe szoktuk hozni a gyülekezet, az első ősgyülekezetnek az alakulásával, de mindig az utóbbi időben Magyarországon valahogy összefüggésbe kerül a Szentírásnak a felolvasásával. És Pünkös környékén a Magyar Bibliatársulat elsősorban, ha jól emlékszem, a Deák tér környékére szervez olyan alkalmat, ahol az utcán felolvasnak a Bibliából. Miért is? Hogy mindenki a maga nyelvén hallja az Istennek az igéjét. És ennek kapcsán beszélgettek a Bibliatársulatnak a vezetőjével, és egy evangélikus püspök is megszólalt, aki nagyon tárgyszerűen és bizonyos értelemben nagyon, nagyon visszafogottan mondta azt, hogy még a keresztény embereknek is csak a 40%-a olvassa a Szentírást. Azt mondja, hogy magát kereszténynek mondó emberek 40%-a olvassa a Szentírást. És akkor bele gondoltam, hogy hát akkor hogy vagyunk, hogy kik erősítik ezt a listát, és kik gyengítik ezt a listát. Olvassa el minden presbiter, olvassa el minden lelkipásztor, olvassa el minden gyülekezeti tag napról napra a Szentírást. Hogyha valamilyen felmérés azt mondja, hogy 40%, akkor valószínűleg a válasz az, hogy nem. Pedig úgy érzem, kedves testvérek, ebben a világban, a mindennapokban, hogy mindannyian érezzük azt, hogy belül van valami fajta üresség. Mindannyian érezzük azt, hogy az életünk valahogyan kezd kiüresedni, kezd megfakulni. Mindannyian érezzük azt, hogy a hétköznapi dolgainkban tényleg ilyen vízszintesen mozgó emberként élünk. Mindig csak a feladatokat látjuk magunk előtt. Ja. Én is, hogyha a múlt hétre visszatekintek, viccesen mondanám most, kedves testvérek, hogy a héten minden reggel a 4 óra környékén keltem, azért, mert valamelyik gyereket kellett vinni osztálykirándulásra. 6 órakor indultak a buszok, akkor vinni kellett a gyereket. És úgy feküdtünk a feleségem, hogy beállítottad az órát a nyári időszak után. Tudjátok, hogy nem vagyok egy későn kelő, legalábbis ezt állítom magamról. De a nyári időszakban azért megengedi az ember azt, hogy esetleg még 6 órakor is fölkeljen. Na mindegy, nem részletezem. És akkor most jött a 6 óra után a 4 óra. De ez volt az akklimatizáció, ugyanúgy, mint a gyerekeknek a 9 óra helyett. Csak 4 óra. Beállítottad, és a dolgok egymás után meghatároztam a mindennapokat. Mi a feladat? Vízszintesen megcsináltad, megvan, rendben van, elintézted. Pipa! És észesen vesszük, hogy az életünk nem csak egy ilyen vízszintesen mozgó élet, hanem a mi életünknek kell, hogy legyen egy függőleges síkja is. Hogy nem csak a dolgokat nézzük magunk körül, hanem hogy felfelé és lefelé is tekintünk. És a Szentírás olvasásával, kedves testvérek, ez történik meg. Hogy a hétköznapi vízszintes gondolkodásunk egy másfajta mozgásba is lendül. Hadd mondjak erre egy példát. A Bibliából lesz még róla szó egyszer. Az Emmausi tanítványokról hadd szóljak. Az Emmausi tanítványokról azt mondja a Szentírás, hogy ők ott voltak Jézus Krisztusnak a halálakor, kivégzésekor, hallották az ítéletet. És ezek az emberek rendes emberek. Fáj nekik a gyász, fáj nekik, hogyha egy szerettük elmegy közülük. Ezek az emberek, mondja, ezt is Lukásnál olvassuk, csak az evangéliumban, ezek az emberek arról kezdtek beszélgetni maguk között, hogy mi az, ami fáj nekik. Ez a mindennapoknak a beszélgetése. Helyes, hogy erről beszélgetnek. De közben nem veszik észre, hogy éppen a Krisztus eseménynek nem csak egy vízszintes oldala van, hanem ennek van egy Istentől való küldetése. És mikor változik meg az életük? Amikor odalép hozzájuk Krisztus, És mit csinál? Elkezdi nekik magyarázni az írásokat, a Bibliát, az Ószövetséget. Elkezdi magyarázni az idegen ismeretlen számukra azt, hogy van Isten, hogy az Istennek van terve, hogy az Isten mindezt már kimondta, kijelentette. És még a vízszintes gondolkodású üres életük az borús, amikor odalép Jézus Krisztus, akkor egész egyszerűen kiderül az életük. Világossá válik, hogy fontos az evés, az ivás, a gyermeknevelés, fontos a munka, fontos a család, ezek mind-mind meghatározója az életünknek. De igazán gazdag emberek úgy leszünk, hogyha ezt nem csak vízszintesen látjuk, hanem függőlegesen is látjuk. Hogyha megkérdezzük az Isten igéjét, hogyha kutatjuk az írásokat. Miért? Azért, kedves testvérek, mert a Szentírás az Krisztushoz vezet bennünket. Ez a lényege, hogy a Szentírás Krisztushoz vezet bennünket. Krisztusra vezérlő könyv. Korsó a Szentírás, amely mindig a forrásból merít, mindig Isten szavából merít. A béreagyak szerintetek miért kutatják a Szentírást? Legyünk teljesen józanok, ne színezzük ezt túl. Pál apostolnak a küldetése, Pál apostolnak a missziója, az elsődleges helyen mindig az volt, hogy elmenjen a zsidókhoz. Zsidóból lett Krisztus követővé, zsidó keresztény volt, találkozott az élő Krisztussal, és belül mindig ez mozgatta őt leginkább, hogy szóljon az ő testvéreihez, hogy ők is meglássák, megértsék azt, hogy Jézus a Krisztus, hogy az a Jézus, aki eljött ebbe a világba, az Isten ígért messiása, a Krisztusa megváltója. Ezt értette meg Pál. És amikor a bérealjak kutatják az írásokat, akkor pont ezt kutatják. Hogy Jézus-e, a történelmi Jézus-e a Krisztus. Ezt vizsgálják. Nem más egyebet kutatnak a Szentírásból, hanem ezt az egyet kutatják. Hogy igaz-e, amiről Pál bizonságot tett, hogy Jézus Krisztus személyes megváltója. Igaz-e, amit Pál mond, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És mondok egy példát. Hogyan értik az Ószövetséget ebben a korban? A második korintusi levelet vegyük elő, a 10. fejezetet, egy ilyen béreai gyülekezetben, ha lennénk, akkor következőt látjuk magunk előtt, ezt már Pál mondja. Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. Hát ez az Isten vezetése, vörös tengeren való átkelés, majd a pusztai vándorlásnak az időszaka. És mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. És mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, ez a manna, mondja Pál. És mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak. Azt mondja, ez a kőszikla. A kőszikla pedig, mondja Pál, 2 Korintus 10-ben, Krisztus volt, pont. Igaz ez a mondat? Ezt kutatják a béreagyak. Igaz-e ez a mondat? És mondhatnám Pálnak többi szavát, amikor olvassuk az Új Szövetségben, hogy Krisztus a mi húsvéti bárányunk. Hát a zsidóknak a kérdése volt ez. Igaz-e, hogy Jézus a húsvéti bárány, aki meghalt értünk? De kérdezhetném azt is a pogányok szájából. Hogy szól az első pogányoknak a kérdése Máté evangéliumából, akik érkeznek? Mikor is? Karácsonykor. Mi a kérdésük? Hol kell a Krisztusnak megszületnie? Hol fog megszületni a Messiás? Ezt a zsidóktól kérdezik. Hol fog megszületni a Messiás? És mit csinálnak akkor? A király Heródes utasítja a papokat, hogy kutassák ki az írásokat, és megtalálják, testvérek. Nem állnak tétlenül. Megtalálják, hogy meg van írva, te pedig júdai Betlehem, semmiféleképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai közül, belőled származik. Itt a megoldás, és megtalálják. Kire vezet bennünket Isten igéje? Kihez vezet? Jézus Krisztushoz. Kutassátok az írást. Kérdezzétek meg az Úr igéjét. És miért vezet bennünket Krisztushoz? Azért, mert a nagy felelete a Bibliának ez. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindenöké ugyanaz. Zsidókhoz írott levélben olvassuk ezt, ezért a Szentírásnak központi kijelentése Jézus Krisztus. Pénteken éppen egy szörventén említettem most az istentisztelet előtt, Pilis Csabán volt egy országos presbiteri konferencia. Ezen a presbiteri konferencián Szarka Miklós lelkipásztor előadásával kapcsolódhattam be, aki arról beszélt, nagyon jó volt az előadás, nem tudom elmondani sajnos, de meghallgatható, hogy hogyan viseljen önmagára gondot az ember. Ez volt az előadásának a címe, és akkor azt mondta, hogy viseljen gondot az ember az ő szívére. Példabeszédek könyvéből hozta az igét, minden féltve őrzött dolognál jobban őriz szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ez a feleségemnek az egyik kedves igéje. Tudom, minden féltve őrzött dolognál jobban őriz szívedet, mert abból indul ki az élet. És akkor felmutatott a lelkipásztor testvérünk egy anatómiai könyvből egy szívet. Azt mondja, hogy testvérek, el sem tudjátok képzelni, hogy milyen gyönyörűséges az a szív. És hogy nekem Jézus Krisztus juttatja az eszembe. Mindenki, hogy bámult, hát nem erre készültünk, hogy ott egy biológia óra lesz felső fokon. De elmondta, hogy hát nézzétek, az annyit azért tudunk mindannyian, hogy a szív összehúzódik, meg elenged. Azt is tudjuk, hogy vannak benne pitvarok, meg vannak benne kamrák, meg van egy jobb oldali fele, meg van egy bal oldali fele. Elmondta. Hát igen, ennyit mindannyian tudunk. Azt mondja, hogy de kérdezem tőletek, el tudjuk-e választani a szívünknek a jobb oldalát a bal oldalától? El tudjuk-e választani? Hát azt mondta, nagy baj, hogyha el tudjuk választani, mert abból már nincs élet. Tehát így nem működik, hogy van bal pitvarom, meg bal kamrám, meg jobb pitvarom, meg jobb kamrám. Ha elválasztanám a dolgokat, akkor nem működik. Vagy van egy rosszabb eset, hozzátette azt, hogy az a félszívűség. Azt mondta, hogy azt értjük, átvitt értelemben, hogy valaki félszívvel csinál valamit. Megkérdezte ott a presbitereket, hogy ismertek-e félszívű presbitert. Meg önmagától, hogy félszívű lelkipásztort. Ez a halálnak a jele. És azt mondja, de mi van akkor, hogyha a kamrákban meg a pitvarokban összekeveredik a vér? Betegség. Hát ekkor jön a szívműtét. Nem keveredhet össze az oxigén tartalmazó vér a széndioxidban dúsított vérrel. De valakinek nem zárnak jól a szíve között ezek az izmok, akkor azt meg szokták műteni. Azt mondja, én a Krisztus. Összeelegíthetetlen az isteni és az emberi természete, és szétválaszthatatlan. Miért? Mert Isten önmagát mutatja meg Jézus Krisztusban. Az apostoli levélben, a Tituszhoz írott levélben így olvasunk, hogy megjelent az Istennek az üdvözítő kegyelme. Megjelent, láthatóvá lett. Az, amiről a Szentírás beszél, az Jézus Krisztusban jelenik meg. Hát ezt kutatják a béreaiak. Az életüknek a közepét kutatják. És ezt az összeelegíthetetlen és elválaszthatatlan kérdést, ez 451-ben Kalcedonban rendezték a mi őseink. Ez volt a kalcedóni hitvallás, hogy összeelegítetlenül és szétválaszthatatlanul van jelen Krisztusban az emberség és az istenség. Ezért a mi életünknek a döntő meghatározója Jézus Krisztus. Mi történik akkor, hogyha valaki elkezdi kutatni az írásokat? Kedves testvérek, az történik, hogy egész egyszerűen az ember kimondhatatlan isteni jelenléttel és erővel találkozik. Avval találkozik, hogy megszűnik ennek a világnak a nagy állítása, hogy tudnék, az Isten hallgat. Ma ez a legnagyobb vád, hogy az Isten hallgat. Hányszor halljuk ezt a kérdést, hogy miért engedi meg Isten ezt, miért engedte meg Isten azt, miért történik ez, miért történik az? Miért hallgat az Isten? Ez a legnagyobb vád ma az Istennel szemben. Ha elkezded olvasni a Szentírást, akkor megtapasztalod, hogy az Isten nem hallgat. Megtapasztalod azt, hogy az Isten beszél hozzánk. Ravasz László írja egy helyütt, hogy voltak az első században olyan pogányok, illetve olyan eretnekek, doketistáknak hívták őket, ha jól emlékszem, majd ezt korrigálom, hogyha rosszul mondtam, ezek az eretnekek azt állították, hogy az Isten a csendben hallgat. Az Isten a csendben hallgat. Rosszul mondtam, grosztikusoknak hívták őket, az Isten a csendben hallgat. A Szentírás ezzel szemben azt mondja, hogy az Isten a csendben megszólal. Megszólal az Isten. Azt mondja a Szentírás, hogy az ő igéje olyan, mint az életnek a kenyere. A tékozló fiú történetét sokszor hallottuk már, amikor elhagyja az atyai házat, idegen vidéken eltékozolja a vagyont, amit kapott, és akkor elkezd éhezni. És mi az, ami eszébe jut? Ami először az eszébe jut? Az, hogy otthon a szolgák az asztalnál lesznek. Hogy ott nem éheznek. Kedves testvérek, ez jut eszébe, ez jusson eszedbe, hogy az Isten nem éheztett téged. Nem. Hanem otthon van terített asztal. A béreseknek is sokkal jobb a dolga, mint idegenben éhezni. Az Isten igéje számodra az élet kenyere. Otthon van, készen van, de ha nem keresed az Úr igéjét, hogyha nem kutatod az írásokat, akkor éhen fogsz halni. Ha nem kezded el, ha nem veszed ezt komolyan velem együtt, és hidd el, Istennél nincsen olyan ember, aki reménytelen lenne, aki esélytelen volna. A Szentírás pontosan erről szól, pontosan arról szól, hogy az alkalmatlannak lesz lehetősége az Istennel való közösségre. Nincsen számára lehetetlen ügy. Van ott egy 38 éve betegen fekvő ember, aki találkozik Jézussal, és új életet kap, felveszi az ágyát, hazamegy. Jézus számára nincs lehetetlen ügy, mert lecsendesíti a háborgó tengert. Jézus számára nincsen züllött fiatal, vagy idős. Minden lehetséges. Keresd az Isten igéjét. Kérdezd meg az Úr igéjét. Kutasd az írást. Istennek lehetséges. Testvérek, amikor ő terített asztalra vál bennünket, most lelkiképpen mondom, akkor miért halnánk éhen? Isten akarata hív, küld, és használni akar téged is. Ez ennek a mai napnak a mondani valója, hogyha elkezdjük kutatni az írásokat, Isten igéjét, akkor valódi feleleteket fogunk kapni. Nem facsarjuk ki, nem bombázzuk a másikat valami fajta igei bombával, hanem Isten személyesen fog téged megszólítani. Olvasd! Mert Isten igéje nélkül semmi sem lehetséges ezen a világon. János azonban arról tesz bizonyságot, hogy minden, ami létrejött, Isten igéjéből táplálkozott. Amen. Fennállva válaszoljunk Isten igéjére. 119. Zsoltárunk 53. versét énekeljük. Ugye az egyik énekünk a szövétnekről beszélt, azt mondtam, hogy az talán a mécses a Zsoltárban, és azt olvassuk, hogy lábam előtt mécses a te igéd, de a szövétnek jelent fáklyát is. A Zsoltár fordítója, Szent Molnár Albert, itt most a fáklya szót használja, ugyanarról beszél. Urunk Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked a te hívásodat, erős bátorításodat, a régieknek a példáját, hogy kutassuk a te szavadat, hogy hadd vegyük kezünkbe a korsót, a te igédet, és azt kérjük, hogy vezessen bennünket Krisztushoz, aki csillapítja a mi szomjunkat, aki meggazdagítja és megeteti a mi életünket, amely egészséget, békességet és kiegyensúlyozottságot adhat nekünk. Urunk, különösen is igaz ez, amikor sötétben, homályos területeken járunk, hogy a te igédre tegyük a mi életünket. Kérünk, hogy ebben légy számunkra mindig az első és legfontosabb. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Könyörgünk, Urunk, azokért a testvérekért, akik hétről hétre, hónapról hónapra hallották és hallják a te igédet, hogy a mag az valóban szárva szökeljen és legyen termése. Ősszel különösen is fontos ez, hogy meglegyen a betakarítás. Kérünk téged, Urunk, azokért, akik először vannak itt a te hajlékodban, itt csobánkán, az áldásod kísérje őket is. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, könyörgünk gyászolóinkért. Kérünk, hogy vigasztald a mi testvérünknek, kórustársunknak, presbitertársunknak a családját. Add nekik a te élő szent ígédet. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Csendes imádságunkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imánkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát. Kedves testvérek, jövő héten szombaton a Zsoltárok könyvéből halljuk Isten igéjét. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így hívunk és várunk mindenkit egyházmegyénk családi napjára, szombaton Veresegyházra, délelőtt istentisztelet, fórumbeszélgetés, imaséta, gondnoki találkozó és a Krédó együttesnek a koncertje lesz. Ifjúsági alkalom és gyermekalkalom párhuzamosan az istentisztelettel játszóház is lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Azt kérem, hogy a létszám miatt, aki még szeretne jönni, bárki jöhet, bármikor jöhet, csak hogy tudjuk, hogy hogyan készüljünk, jelezze még a mai napon, vagy legkésőbb a holnapi napon nekem. Gyülekezetünk Psalmus kórusa szeptember 9-én kezdi meg próbáit. Ezeket a próbákat Pomázon tartjuk a gyülekezeti házban, melyre szeretettel hívunk és várunk minden régi és bekapcsolódni vágyó új tagot, új testvérünket. Bátran jöjjünk a hétfői napon a próbára. A konfirmáció oktatás szeptember 27-én kezdődik. 16 órakor azoknak a gyermekeknek, akik úgynevezett kis KT-t kezdenek, legkorábban a 6. osztályban kezdhetjük el a konfirmációi felkészülést. A nagy KT-sok pedig, akik tavaly már jártak KT-ra, ugyanezen a napon kezdik az alkalmakat 17 órától. A hitoktatás elindult a Csobánkai és a Pomázi általános iskolákban. Az óvodákban elhelyeztük a jelentkezési lapot. Szeptember utolsó hetében, vagy október első hetében kezdődik az óvodai hitoktatás. Tanévnyitó istentiszteletünket szeptember 22-én tartjuk Csobánkán és Pomázon is. Évadnyitó babamama körünk is a mai napra szervezi első alkalmát, helyesebben a babamakör évadnyitó napja a mai napon lesz. Szeptember 8-án, vasárnap délután 16 órától Oskolás Ildikóéknál lesz, Fehér Tibor és Oskolás Ildikó testvérünknél Pomázon a Bihari utcában. Süteményt és üdítőt szívesen fogadnak. A következő alkalom szeptember 16-án, hétfőn, 9:30-tól lesz Pomázon a gyülekezeti házban. Szeptember 21-én kiránduló körünk túrát szervez a Szurdokba, találkozás 7 óra 40-kor a pomázi buszpályaudvaron, kimegyünk a Szurdokba, 5 km a táv, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Fájdalommal hirdetem testvéreimnek, hogy szeptember 5-én visszaadta lelkét teremtőjének Lár Endre szolgatársunk, Budakalászi presbiter testvérünk. Lár Endre volt a Dunakanyar, mondjuk pomázi regionális kékkereszt csoportnak a vezetője, énekkarunknak hűséges tagja, szolgálója, fotó dokumentálója, ahogy sok képen ő nem lesz rajta, mert ő tartotta a kezében az apparátot. Budakalászi presbiter volt. Testvérünk megbetegedett, Isten fölemelt őt a betegágyról, és néhány évet adott még a közöttünk lévő szolgálatra, amelyet Isten dicsőségére végzett. Nem volt könnyű ember, olyan volt, mint mi mindannyian. De egyet tudok, szerette az ő urát, Krisztusát. Ura és Krisztusa pedig megszabadította őt minden bűnéből, szenvedélyéből, betegségéből, és örök életet ajándékozott neki. A szószoros értelemben Mandi testvérünk igéje az volt, mint Jónás könyvében, lesüllyedtem a hegyek aljáig. De az Isten őt onnan szabadította meg. Emléke legyen áldott közöttünk. A temetése még nem eldőlt. Én tudok egy időpontot, egy dátumot, de természetesen Katikával, a feleségével, gyermekeivel egyeztetnünk kell még. Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 6 órától énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon. Csütörtökön imaórát tartunk Csobánkán. Szombaton, ahogyan hirdettem, egyházmegyei családi nap lesz Veresegyházon. Pénteken elindul az ifjúsági kör. Vasárnap 9 órától istentiszteletet tartunk Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. A mai napon pedig Veresegyházon a tornateremnek az átadása, hálaadó Isten tisztelet lesz, melyre szeretettel hívnak és várnak bennünket. Testvéreim, az alkalmunk végén záró énekünket keressük meg, 265. dicséretünket énekeljük első verszakával. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!